Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány, és mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Műsorvezető Marosi Viktor.
11 óra 6 perc, április 27-e van, üdvözlöm Önöket. A mai egészségkódban professzor dr. Szijjártó Attilával a robotsebészetről, annak lehetőségeiről és arról beszélgetünk, hogy mire lehet és mire nem ajánlott használni a műtőrobotot. Professzor dr. Nagy Zoltán Zsoltot pedig a lézeres szemműtétekről kérdezzük egészségügyi szakértőnkkel, Kovács Róberttel.
Egészségkód. Magazinműsor azoknak, akik figyelnek a test és a lélek jelzéseire.
Bele is kezdünk az egészségkódba. Itt van velem Kovács Róbert, a Semmelweis Egyetem privát üzletágának vezetője. Szervusz, Robi.
Szervusz, köszöntöm a hallgatókat.
A témánk az első körben a robotsebészet lesz. Dr. Szijjártó Attilával beszélgettünk, a Semmelweis Egyetem sebészeti, transplantációs és gastroenterológiai klinikájának igazgató professzorával, akit üdvözlök a vonal másik végén.
Jó napot kívánok, én is üdvözlöm Önöket és a hallgatókat.
Kezdjük akkor azzal, hogy a Da Vinci robotról. Jó, ez most már elkezdett így a köznyelven elterjedni. A Da Vinci robot a Semmelweis Egyetemen is már elérhető. Ezt most hogyan kell elképzelni? Hány darab van belőle? Mire alkalmazzák és mire nem lehet alkalmazni?
Jelenleg Magyarországon 4 ilyen robot áll rendelkezésre, amelyik a technológia legmagasabb fokán képes kiszolgálni a betegeket. Ennek valóban az egyik darabja az itt a Semmelweis Egyetemen található. Ez a robot alapvetően a jelenlegi sebésztechnika csúcsát jelenti, ami azt jelenti valójában olyan fajta sebészeti, döntően egyébként onkológiai jellegű beavatkozásokat hajtunk el végre, amely korábban a nyílt műtétekkel csak nagyon nagy megterhelés árán, a laparoszkópos, az a minimális, invazív, vagy egy kulcsuk sebészet révén pedig nem minden helyzetben lehetett ezeket alkalmazni. Tehát jelenleg a robotsebészet azt gondolom, hogy hatalmas teret kapott a sebészet fejlődésében, szinte majdnem mindent meg lehet vele csinálni, kis túlzással, de természetesen azért ennek vannak észszerű meg költségbeli korlátai is.
A világban mennyi van ebből egyébként? Most Magyarországon 4 darab, de ez elterjedt már a világ más területein?
Hogyne, egy olyan 15-20 évvel ezelőtt indult igazán útjára a robotsebészet, és nagyjából egy olyan 8000-8500 ilyen robotsebészeti rendszer működik a világon, és ennek megfelelően több millió műtőt végeztek már velem.
Az mondjuk érdekes, hogy nyilvánvalóan a kereslet az nagyobb rá, mint amennyi most van Magyarországon. Szóval hogyan lehet ezt kiválogatni? Hogyan tudják egyelőre ilyen kis számban, amikor ennyire kevés van belőle, akkor hogyan tudják azt meghatározni, hogy milyen sebészeti beavatkozásra használják ezeket a robotokat?
De nagyon érdekes kérdés arra való tekintettel, hogy amikor a robotsebészet elkezdett fejlődni, akkor persze ezt is egyfajta életvíznek tekintették, és mindenfajta műtétet megpróbáltak vele végrehajtani, amire egyébként alkalmas is. Erre mindig azt a példát szoktam mondani, hogy ha az ember természetesen el szeret utazni Bécsbe repülővel, akkor mehet mondjuk economy-n is, meg lehet mondjuk first class-on is, de ez nem érdemes, mert vannak olyan dolgok, amelyek költséghatékonyság szempontjából arra 20-30 perc, amíg tart az utazás, nem biztos, hogy akkora élményt vagy olyan fajta előnyt fog jelenteni. Ugyanakkor a fejlődésnek egy második fázisában, egy jó 10 éve, azért erősen kikristályosodott az, hogy melyek azok a területek, amelyre igazán alkalmas a robot, és azon belül is Magyarországon azt gondolom, a döntően az onkológiai sebészet vonatkozásában egy nagyon jó kiforrott indikációs kör áll most rendelkezésünkre, és a betegek úgy kerülnek most be a robotsebészeti programba, hogy melyek azok a betegek, akik a legtöbbet profitálnának abból, hogyha minimális invazív technika csúcsával, vagy a robotsebészettel tudnánk őket megoperálni.
Mennyi ilyen műtét zajlott le eddig a Semmelweis Egyetem sebészeti klinikáján?
A Semmelweis Egyetemen összesen 261-2 műtétnél tartunk most. Ezt pontosan tudom említani, ebben a pillanatban is folyik még egy robotsebészeti műtét. Tehát 260 más, kettedik, harmadik, valahogy így járunk műtétek tekintetében, amely egy szuboptimális kihasználtságot jelent a robotnak, de bele kell tennünk azt, hogy az első egy év azért értelmszerűen a tanulási időszakot is jelentettem, ami a rendszer megismerésével, vagy a rendszerrel való úgymond barátkozással is azért tehát.
Mm. Ez most bocsánat, hány évről beszélünk?
Egy év, eddig... május 24-én.
Aha, hát az nekem nem kevésnek tűnik, de persze nem tudom, hogy mihez képest. Mik a hátrányai, mik a kockázatai ennek a robotnak a használatának?
Hátrányokat a költségén kívül nem nagyon tudnék mondani. Roppant sok előnye van, tehát hogyha mérleg két nyelvét kell használnom, akkor ez. Az elején tartottunk attól, hogy azok az általános ismeretek, amelyek mondjuk a robotsebészeti rendszer összeszerelésével kapcsolatban, vagy mondjuk itt ebben a rendszerben a tapintás inger teljesen kiesik, tehát még annyira sincs jelen, mint amennyire a kvázi laparoszkópos vagy kulcsuk-sebészet tekintetében, hogy ez hibát vagy nehézséget fog jelenteni. Semmifajta jellegű nehézséget ezzel kapcsolatban nem éreztünk, tehát én azt gondolom, hogy eddig csupán az előnyeit élvezhettük ennek a robotnak.
Kérdezhetünk annyit laikus hallgatók számára, hogy hogyan kell ezt az egész robotot elképzelni valójában?
Hogyne, persze. A robotsebészeti eszköz az három nagy egységből áll. Van maga a robot, amelynek most tekintetben négy karja van, és a beteg fölé tolható, ha szabad így fogalmaznom, amely egy optikai kábellel van összekötve ahhoz a konzollal, amelyik a beteg mellett van 2 méterre, 20 méterre, 20 kilométerre, tehát bármilyen távolságban, amit jelenleg mondjuk az informatikai meg távközlési technikák mondjuk lehetővé tesznek, de ma már az 5G korában ez igazán nem jelent problémát, vagy kihívást egy nagyobb távleküzdése így ott további teszt szempontjából. Tehát van egy harmadik része, az pedig az a úgynevezett display, vagy kijelző, amelyen láthatók a műtéti folyamatok, illetőleg egy csomó minden más beállítás tehető rajta, ez egy technikai háttér, ha szabad így fogalmaznom. Tehát ami a beteg és az orvos szempontjából talán a legfontosabb, az az a kettős elhelyezkedés, ami a robotsebészetnek, úgyis hívják, hogy rabszolga, azt a lépnek a helyét jelenti, amelyik a beteg fölött helyezkedik el, és egy tőle pedig adott távolságban elhelyezkedő konzol, amin keresztül irányítja a sebészet, mert nagyon fontos hangsúlyozni azt, hogy ez a robotsebészet, ez a robot asszisztált sebészetet jelent, tehát maga az automatikus folyamatok végzése azért az nincsen meg.
Egy komoly szakmai rutinnal és gyakorlattal rendelkező sebésznek is nyilván időbe telik megtanulni ennek a rendszernek a finom mozgatását, finom motoros mozgatását, talán mondhatjuk is így. Nagyon, nagyon másképpen kell mozgatni a roboton keresztül az eszközöket, mint manuálisan?
Az elején sokkal jobban féltünk tőle valóban, mert ugye a minimálisan invazív, tehát a laparoszkópos technika kapcsán, ugye mi egy hosszú pálcán keresztül, melynek a végén egy eszköz helyezkedik el, egy olló, egy csipesz, vagy valami ezt használtuk, aminek a szabadsági foka az leginkább abban, vagy ki befelé mozog, ugye, hogy ki behúzzuk, vagy jobbra-balra elfordítjuk, de hát nagyon sok szabadsági foka nincsen. Ezért nagyon féltünk attól, hogy mi lesz majd, amikor egy ilyen hét szabadsági fokkal bíró eszközt helyezünk be, de azt hiszem, aki sebész, meg aki az alapvetően képzett sebész, az abban a percben, amikor megérzi ennek a szabadság fokának a terjedelmeit, tehát pontosan érzi azt, hogy a kezével van leképezve minden olyan, vagy a keze képződik le, csúnyán kifejez magunkat, a hasüregen belül ezekkel a kicsi finom eszközökön keresztül, akkor azon nagyon gyorsan adaptálódni tud. Sőt, én magam is érzem azt, hogy leginkább csak ma már robotsebészettel szeretnék operálni, hogyha minimálisan sebészeti technikáról van szó, de természetesen ez nem lehetséges, de hogy ez nagyon könnyen adaptálható, sokkalban féltünk attól, hogy milyen lesz, mint amilyen valójában.
Elhangzott az is, hogy elsősorban onkológiai típusú műtéteknél célszerű vagy logikus használni ezt a berendezést, ezt a robotot. Kimondható az, hogy mire nem lehet igazán használni, vagy nem célszerű most az anyagiakat félretéve szakmailag, milyen típusú sebészeti beavatkozásoknál nem jöhet még egyelőre szóba?
Nehezen tudnék ilyet mondani, természetesen most a saját szakmámról beszélek már, mint ami a hasi sebészetet jelenti, az emésztőszervi rendszernek a sebészetet jelenti. Összességében természetesen vannak nagyon komplex és nagyon komoly kihívást jelentő, több szervet érintő, nagyon bonyolult műtétek, amiből azért évente van egy-egy. Ott mondjuk nem jön szóba, de éppen ezen is tudnám meghatározni azt a kategóriát így leírva, hogy mondjuk a gyomor, vagy a vastagbél, vagy arra nem alkalmas. Ilyen nincs. Én azt gondolom, hogy a műtéteknek szinte teljes palettáját, amit képesek vagyunk kvázi kézi vezérléssel normálisan nyitott műtét formájában megtenni, azokat robotsebészeti technikával is el lehet végezni.
Kiválthatja-e hosszabb távon az operáló orvost, a robot, a sebészrobot? Tehát lehet-e belőle akár a mesterséges intelligenciát, most az egyre többször felmerül, tehát hogyha azt használjuk, akkor ki fogja váltani, vagy van-e erre bármilyen törekvés?
Ha most azt mondanám, hogy nem, akkor nagyon felőtlen lennék. Ha azt mondom, hogy igen, akkor is, tehát erre igazán nincsen olyan jó válasz, hogyha Alexis Boyra gondolok, aki az 1800-as években leírta azt, ő nem rádióműsorban, hanem papírra vetette azt, hogy a sebészet elérte a lehető legmagasabb fokát, amit eddig valaha is lehetett, és hogy itt a fejlődésnek vége van, akkor hát most belegondolunk ebbe, hogy eltett 200 év, és mi történt az 1800-as évekhez képest. Tehát ilyenfajta kijelentésre nem bocsátkoznék, hogy a sebészet leváltható lesz majd csak mesterséges intelligenciával, tetőleg majd ilyenfajta robotokkal, de azért egészen biztos, hogy jelentős részét át fogja venni a tevékenységünknek az a fajta automatizálás, amiben benne van. Ez egy nagyon veszélyes kérdés, mert ugye a sebészi működésben nem csak a kézi munka része a fontos, hogy jól varr-e meg valamit, vagy hogy összeillesz-e szöveteket, vagy ott megy át, ahol éppen kell, hanem az is természetesen, hogy milyen döntéseket hoz. Tehát azért itt a munkának egy jelentős része abban is van, hogy egy adott helyzet és minden szerv és minden ember különbözik egymástól, tehát egy műtétnek az adott fázisa azért nagyjából ugyanúgy néz ki, de vannak pillanatok, amikor azért természetesen dönteni kell, mert variációk, eltérések, helyzetek alakulnak, amit egy robot ebben a pillanatban csak akkor képes eldönteni a mesterséges intelligencia, hogyha nagyon sok adat táplálódik bele. Tehát valószínűleg meg lehet tanítani nagyon sok mindenre egy ilyen robotot, azért tegyük hozzá, hogy ennek a fejlődés vagy fejlesztés az még kicsit távolabb van. Látva azt, hogy jelenleg sincsen FDA engedély arra a funkciójára robotnak, ami csak egy olyan egyszerű technikai lehetőséget biztosítana, hogy ne a sebésznek kelljen bent a hasüregen belül a kamerát, hogy legyen követi magát a folyamatot állítgatnia, hanem a robot állíthassa a kamerát oda, ahol éppen a sebész dolgozik, mert ez a fajta automatizálás már egy olyan fajta kockázat is rejt ebben az egészben, hogyha valamiknál fogva a funkciók nem kapcsolódnak össze, azaz a sebész gondolatai, vagy éppen tevékenysége, meg a robotnak a tevékenysége, hogy ez akár a betegek biztonságának a kárára is mehetne. Tehát itt egy picit megtorpant a fejlesztés, nagyon sok kísérletes irány van, de a mindennapokban használható ilyenfajta automatizálás az még nincsen meg.
Visszatérve még itt a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kérdésre, ez a robot, ez gyűjt információt, miközben ezek a műtétek zajlanak? Tehát ő tanul folyamatokat, vagy részfolyamatokat?
A robot gyűjt információt, de nem arra vonatkozóan, ami a műtétet jelenti, mert hogy magának a műtét technikai részét jelenti. Ő gyűjt nagyon sok információt annak a hatékonyságról, kihasználhatóságáról, mozgásterjedelméről, meg sok minden másról, amely alapvetően számunkra mondjuk egy adott esetben kiértékelésnél fontos, hogy mi magunk mennyire vagyunk hatékonyak. De a műtétekkel kapcsolatban nem. Tehát most van egy olyan futófejlesztés, megint az 5G-nek a bevonásával, ez egy kínai cikk is szól erről, amely több ezer gyomorműtetet rögzített, és a több ezer gyomor, amit robottal végeztek, és ennek a sablonosságát, vagy algoritmusát próbálja meg valahol összefésülni, hogy ezáltal részfolyamatok elvégzésére alkalmas legyen. De ez még nagyon messze van, mert a humán variabilitás azért az nagyon széles, és ennek megfelelően a döntések természetesen akár rossz irányba is fordulhatnak, hogyha itt nagyon automatikussá válna a folyamat. Tehát jelenleg úgy gondolom, hogy be kell érnünk azzal, ami már így is nagyon sok, hogy a robot nem egy informatikai rendszer, hanem egy komplett kész, nem csak egy informatikai rendszer, nem csak egy vasdarab, hanem egy komplett kész, nagyon-nagyon bonyolult, valóban mesterséges intelligencia felé hajló, ám de még az teljesen nem tároló informatikai hálózat, amelyhez hozzácsatlakozik az a sebész, aki ezáltal a saját képességét is picit képes tud lépni.
Jelentősen rövidíti a műtéteknek az idejét a robot? Vagy csak kényelmessé teszi.
Csak magát a minőségét javítja.
A tapasztalatok alapján nem merem ezt még kijelenteni. Ez nem azt jelenti, hogy rosszabb vagy hosszabb, hanem nem hosszabb, mint a laparoszkóppal végzett műtéteink, tehát ilyen szempontból egy nagyon jó eredményt tudunk elérni. Vannak műtétek, ahol már a rutin, ahol megszületik, akkor természetesen rövidül a műtéti idő, ez egyértelmű. A robotsebészetben sokkal jobb előnyét látom én annak, hogy a finom precizitás, az a fajta munka, ami bent azokkal a pici félcentis eszközökkel történik, a tér jelentős vagy 7 szabadsági fok értelmében összeadva akár a tér 520 fokának, ha most így lefedem ezt a gömböt, hogy merre felé lehet azon belül mozogni. Ezek a mozgások, amik létrejönnek, ezek sokkal kisebb traumát fognak okozni. Ebből a felépülés gyorsabb, mert hogy ennek megfelel a nagyon finom, precíz mozgás, ez a kiküszöböli az egyéb terheket. Nem utolsó sorban nagyon fontos az, hogy a sebész, aki egy konzol mögött ül, és azáltal végül is nincsen teljesen fizikai kapcsolatban magával a beteggel, az nem fárad el. Mert azért, ha a laparoszkópos műtétek kapcsán a 4.-5. óra, azért néha azért egy kicsi testtartásban, sok esetben azon zavaró tényezőkből is fakad, akár hogy kábelek húzódnak jobbra-balra, a hozzáférés nem úgymond kedvező, és így tovább. Na most a 4.-5. órában a műtőasztalt egy picit úgymond távol a konzol mögött, történt ezzel nem tegnap is, az ember jóval fittebben áll föl, vagy hogy is fogalmazzak, jobb, de ez nem a sebésznek jobb, ha szabad is fogalmazom, a betegnek lesz jobb, mert az 4.-5. órában is úgymond a kimerülésből nincs meg az a fajta fáradás, amely akár mondjuk, hát vagy őszintén nem is műhibához, mert ilyet nem mondani, mert az nincs, de hogy inkább egy a koncentráció csökkenéséből fakadó bármifajta nehézségeket tudna eredményezni.
Az előbb, amikor itt a mesterséges intelligenciával kapcsolatban kérdeztük, hogy kell-e az ember hosszú távon, vagy lesz annyi információ, hogy a robot maga működjön, akkor professzor úr valahogy úgy fogalmazott, hogy azért a bizonyos helyzetekben embernek kell, vagy orvosnak, vagy felelős embernek kell hozni döntéseket egy műtét során. Ez kicsit olyan analógiát érzek, mint a repülőgépekben a robotpilóta, ami elviekben A-ból B-be tökéletesen elviszi a gépet, meg felszáll, meg leszáll, meg begurul, meg kigurul, de ott is azt szokták mondani, hogy azért nem véletlen, hogy ott ül két-három képzett ember azokra a helyzetekre, amikor
valami. Hát igen, meg a felszállás, meg a leszállás az másképp zajlik azért. Tehát a robotpilóta az már mikor be van állva minden, és a utazási magasságon már csak megy a... De mondjuk nem vagyok pilóta, úgyhogy nem tudom, lehet, hogy most mondtam
ilyeséget. Hogy nagyon nem. Érdekes, mert amikor volt a Robodok nevű készülék a 90-es éveknek az elején, amelyik a robotsebészet első lépéseiben vett részt, ő nem csinált semmi más, mint a csípő, vagy a térd protézisnek az előkészletét végezte, tehát ennél sokkal inkább egy ipari robothoz hasonlított, nem egy ilyen típusú robothoz, mint amit ma használunk. Ez ott a robotsebészet első lépésében nagyon komoly lépés. Több 10 000 beteget operáltak meg csípő és térdműtét kapcsán, döntően Németországban. És volt egyszer egy 30 000 eurós perköltség, vagy legalábbis megítélt díj, ami arra szólt, hogy a nem teljesen jól sikerült csípő behelyezést követően kinek a felelőssége igazán az elszenvedett kár. És ugye itt dönten abból lett aztán a kárigénynek a megítélése, hogy a felvilágosítása a betegeknek nem volt akkor tökéletes. Pontosan azt mondták, hogy majd a robot fogja megoperálni őket ebben a fázisban, de azért a felelősség viszont az orvosé volt, hiszen ellenőrizni kell, hogy a robot jó helyre fúrta a csavarokat, és így tovább. Tehát ennek megfelelően ott ez a kérdés már egyszer fölmerült így a robotetika tekintetében, tehát ez mondjuk évtizedekkel előtt volt.
Nyilvánvalóan nem lehet ráhárítani a robotra a felelősséget. Tehát biztos, hogy egy megfelelő jogi környezetnek a megalkotása az fontos a robot sebészetnél, nem?
Persze, természetes. Tehát ez akkor is orvosi kompetencia lesz, és akkor is orvosi felelősség lesz ennek a működtetése. Most egyértelműen az, hiszen a robot működése az csak egy kiszolgáló eszköz, ha szabad így fogalmazom, amely a precizitásában, a képi megjelenítésében, a hozzátartó technikailag fejlesztett, úgymond finom mechanikában segíti a sebész munkáját, de a döntések, vagy a műtéttel kapcsolatos összes szövődménye és minden más az a sebésznek felelőssége.
A jelenlegi működési rendszerben, és most függetlenül attól, hogy a állami ellátórendszerről, vagy akár a privátról beszélünk, az egyik legnagyobb kihívás a szakdolgozóknak a folyamatos pótlása, meg a folyamatos jelenléte nyilván egy-egy műtétnél. Ez a robot, ez ebből a szempontból válthat ki szakdolgozót, vagy egyszerűsítheti a műtéteknél a műtét menetét?
Azt hiszem, hogy valamelyest igen, de azért összességében nem. Tehát a robotot valakinek oda kell tolni, akkor az asztalhoz, az jelenleg Magyarország műtős fiú néven futó műtői szakasszisztens. A műtős nőnek elő kell készülni, a műtéthez ki kell pakolni az eszközöket, minden egyéb másra figyelnie kell. Tehát ezek a feltételek itt nagyon nem fognak csökkenni. A sebészek számában esetlegesen lehet egyfajta csökkenés látni, de jelenleg mondjuk ebben a fázisban, amiben mi vagyunk, épp csak egy éves tapasztalata, én azt gondolom, hogy ezt még nem is latolgattuk, vagy nem is nézegettük ennek a előnyeit, vagy a hátrányait. Én ebben a pillanatban azt mondom, hogy erre igazán érdemi ráhatása, vagy befolyása nincsen, tehát szakdolgozó ezzel nem fog úgymond felszabadulni. Uh-huh. Talán a terhelés lesz szintén picivel kevesebb a műtéti időtartam alatt, hiszen ez egy robot által tett dolgokban vannak úgymond kényelmesebb vagy egyszerűbb dolgok az ő számukra is.
Nagyon köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt.
Én köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen.
Köszönjük dr. Szijjártó Attilával, a Semmelweis Egyetem Sebészeti, Transplantációs és Gastroenterológiai Klinikájának igazgató professzorával beszélgettünk. Hamarosan folytatjuk az egészségkódot, jön a lézeres szemműtétek témája.
Egészségkód. A test és a lélek jelzései.